Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Barsi Balázs atya 2025. decemberében Szentkúton tartott lelki gyakorlatából hallanak részletet.
Kedves testvérek, az atya üzenete az azt jelenti, hogy belevetette magát a Fiúisten a mi életünkbe. Most egy-két olyan szöveggel szeretnék, ha találkoznánk, amelyek számomra mindezt, amit eddig elmondtam, mai módon megkérdőjelezik, illetve megerősítik. Nagyon sokszor az ellenállás és a megkérdőjelezése nem szabad mindjárt feláborodni. Itt van, hogy mindjárt odavágunk, és azt mondjuk, te ilyen vagy, meg olyan vagy. Ahelyett, hogy elgondolkodnánk, mi van mögötte, miért mondta. Nagyon érdekes. Ezt meg kéne újra, megint a szenzusz. A vitához nincsen érzékünk. Hogy például megtanítani azt, hogy te mondasz valamit, én ezt nem tartom helyesnek. Akkor én mondok egy érvet. Most ne ismételd el ugyanazt, amit előbb mondtál, mint a szektások. Lehajtva a fejét, kiadál lelkét, és mondja az úr igéve engem, ne bombázz le, hanem amit mondtam, azt építs be a te kis logikádba, és arra új érvet hozzál. Meg én is. Hát ez lenne a párbeszéd. És ez mindig elkezdhető. És sosincs későn. Ez az, ami szellemileg azt jelenti, hogy azonnal békeszünetet kell kötni, senki ne halljon meg, ne lövöldözzünk egymásra szellemileg, és utána tárgyaljunk. És érdekes módon a legdurvább támadás mögött is van valami, ami az én hitemet megvilágosíthatná. Itt van például Sara Bíboros, Robert Sara, az utolsó könyve, Van-e Isten? Nagyon megdöbbentő könyv. És mintegy lezár egy nagy sorozatot, mert az első az van, hogy Isten vagy a semmi. Tehát, hogy Európa választotta a semmit. Most lezárja, és azt vártam, hogy ebben a könyvben majd valami Isten érveket hoz, vagy mit. Nem. Az emberről van szó. A szenvedéséről, a kérdéseiről. A mai emberről. De olyan mélyen, hogy ott van az Isten. Vagy ha nincs ott, akkor elvesztünk. És ebből a könyvből is idézem, megkérdezi a riporter, hogy ön tehát azt gondolja, hogy nyugaton Isten meghalt? Nem én állítom ezt, hanem maga Friedrich Nietzsche, a nyugat szószólója kissé szorongó hangon és bűntudattal. Milyen érdekes ugye ez az észrevétel, hogy minket csak fejbe vág, amit mondtak, mert olyan brutális, stb. Ő pedig észreveszi, hogy ez egy szorongó hang, egyébként meg is bolondult. És bűntudat is van benne. Sőt, olyan dolgot mond ki, amit senki sem mert kimondani, csak egy az őrület előtt álló ember. Azt mondja Nietzsche, hogy hová lett az Isten, sikoltá. Mindjárt megmondom nektek, mi öltük meg, ti meg én. Mindannyian gyilkosai vagyunk. De hogy vittük ezt véghez? Hogy ihattuk ki a tengert? Kiadta nekünk a szivacsot, hogy az egész látóhatárt letöröljük. Minden hagyomány, minden. Az Isten meghalt. Az Isten meghalt. És mi öltük meg? Hogyan vigasztalodunk mi fő-fő gyilkosok? A legszentebb és leghatalmasabb, ami kincse a világnak eleddig volt, elvérzett kezeink alatt. Kitörli le rólunk ezt a vért? Miféle víztől tisztulhatnánk meg? Hát a kereszt víztől. Mi engesztelő ünnepeket, mi szent ajándékokat fog kelleni kitalálnunk? Vajon a tett szertelensége nem túl nagy-e számunkra? Nem kell-e magunknak is istenekké lennünk, hogy hozzáillőknek találtassunk? Ez egy őrültnek a zsenialitása. Minden mondatban van valami nagyon nagy mélység, amit ő nem vesz észre. Csak mi keresztény fülekkel. És erre a Bíboros azt mondja, paradox módon nem Isten halt meg, hanem az ember, aki képtelen jelenlétét felismeri a történelemben és odafigyelni rá. A kérdés egyes európai filozófusok gondolkodás módjára utal. Elsősorban és mindenek előtt Nietzsénél tűnik rosszul megfogalmazottnak, vagy szándékosan provokatívnak a kérdés, az Isten kérdés. Vagy rosszul megfogalmazottan, vagy provokatívan, mind a kettő egyszerre. Isten az a lény, akit ismerünk, különösen azoknak a természetes tulajdonságnak köszönhetően, amelyekkel azonosítjuk, hogy tökéletesség, örökkévalóság, mindenütt jelenlevőség, ezeket az ember azért tudja. A keresztény kinyilatkoztatásban pedig Isten vette magára az embert, nem a külső megjelenését, hanem a valódi embert, aki egy meghatározott időben is helyen született. Mint minden ember, ő is született, élt és meghalt, de ez nem azt jelenti, hogy igaz lenne az a kijelentés, hogy Isten meghalt, hozzáteszem, hogy Nietzsche érti, hogy az isteni természet. Ez bizonyára egy nagyon szuggesztív kifejezés, de nem igaz, mert ellentmondásosnak bizonyul a kifejezésben. Ha meghal, akkor sohasem létezett. Örök, tökéletes, mindenütt jelenlevő. Más szóval, megtagadjuk tőle bizonyos tulajdonságait. Tehát ha azt mondom, hogy Isten meghalt, az isteni természet, az istenség meghalt, hát akkor sose létezett, mert Isten nem keletkezett. Mit jelent tehát ez az állítás? Bizonyára az, hogy az ember, a nyugati ember, aki abban a kultúrában nőtt fel, amelyet mi kifejezetten nyugati kultúraként ismerünk, elvesztette kapcsolatát az Istennel. Külön tanulmányokat kellene indítani, amelynek az a címe, mi a rosszul megfogalmazottság oka. Tud valamit Nietzsche a keresztény hitről, hát biztos meg volt keresztelve, de semmi köze hozzá. Semmi. Szóval a teológiát nem tudta. Tehát ez az egyik. Fogalma sincs a lélekről. Jézus megváltó haláláról, amelyet itt említi, hogy mi öltük meg. Valóban mi öltük meg, de nem isteni természetében, hanem emberi természetében. Akkor hogy mondhatja azt a teológia, hogy Istent öltünk meg, Isten halt meg? Úgy, hogy mikor azt mondjuk, hogy Isten született Máriától. Nem egy új istenség született, hanem az örök Isten emberré lett. Két természete, ez a karácsony, testvérek. Ezért van Szent Balázs püspöknek, aki keleti püspök, egy olyan gyertya, aminek két ága van. Egy személy, a fiú Isten, akit majd Mária tanít meg arra, hogy azt mond, kisfiam, hogy én. Ne az, hogy a Jehosua elesett. Jézus elesett, meg fáj a lábam, ama, mama, hanem azt mondta, hogy én elestem, te jóságos ég. Ez az én, ez a második isteni személy. De most van egy emberi természete, vagyis emberi értelme, ami korlátozott. Az emberfia se tudja, mikor lesz a világ vége. Csak amit kap az atyától, hogy kinyilatkoztassa. Van egy emberi akarata. Az emberi akarat, ő szeretné meggyógyítani a leprásokat, mint te is. És meggyógyulnak, mert az Atya átadja neki az isteni hatalmát. És hálát ad azért, hogy ilyen cselekedeteket adott a kezébe az Atya. Ő emberként akar élni. Hogy megmutassa, hogy a szent dolog, hogy Istenhez tudunk jutni, mint emberek vele. És ez a csodálatos, hogy születik és meghal. Legjobban ott világosítható meg állat, amikor az efezusi zsinat kimondja, hogy Mária Isten szülő, Teotokosz. Tehát nem Jézus szülője, és Jézusban van, mint egy két valaki, van egy Jézus személye, és van a fiú személye. Tehát Jézus nem tudathazadásos bolond, hanem azt mondja, én és az Atya egy vagyunk. Most nagyon-nagyon figyeljünk. Amikor édesanyám megszült minket, nyugodtan mondhatja, hogy fiam, lányom. Pedig a személy nem belőle van, és nem az apámból. Tehát Mária letegezheti, és mondhatja, hogy fiam. Csak hogy az az én, az az örök Isten második személye. Ez a misztérium. Tehát nem Jézus szülője csupán, hanem Isten szülő, de nem úgy, hogy egy új Isten szült. Nem mítosz, nem mitológia, nem vallási mese. Ez az, amiről a konferencia beszédekben eddig beszéltem, hogy abszolút karácsony ellenes és advent ellenes a világ. Gyűlöli ezt a közösséget. Maradj ott az égbe. Mert ha te így adtad oda magadat, akkor nekem nem csak azt kell tudni, hogy ki vagy, hanem így kell odaadnom magamat neked. Akkor leszek normális ember. Én nem beszélve arról, hogy a bűneimet te bocsátottad meg. És ezért van a nagy péntek ezen belül. Mert amikor Jézus meg akarják ölni, hát ő olyan mély kapcsolatban van a gyilkosaival, ahogy ők egymással nincsenek kapcsolatban, mert benne lettek teremtve. Mi lesz velük, ha engem megölnek? Bezárják a történelmet, és nincs többé bocsánat. Ezért, atyám, bocsáss meg nekik. És ezáltal az egész emberiség megkapja a feloldozást, csak akkor részesülünk benne, ha ezt kérjük, elfogadjuk. Ez a karácsony. És a régi antifónák, hogy felvette azt, ami nem volt, az emberi természetet, de isteni természete is van. De mondja a Filippi levél egy ősi keresztény himnusz, hogy egészen emberré lett, engedelmes volt, mint halálig, nem ragaszkodott istenségéhez, mint egy zsákmányhoz, de az volt. Ő emberként akar élni, és elhozni nekünk az Istennel való kapcsolatot. És ezért voltak a teológiai viták. Most Krisztusban egy értelem van, vagy kettő, egy akarat van, vagy kettő, nem, kettő van. A monoteletizmus, az egy akarat, ő isteni akarata volt és kész, az nem igaz. És mindig a Szentírásra is hivatkozhatunk. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár. Emberként, ha lehet, múljék el ez a kivégzés, hiszen bűnt követnek el. Mi lesz velük? Nem ő magát féltette. Ha lehetséges. És hogyha kérném, adná 12 000 angyalnál, de hogyan teljesednének az írások? Hogy Isten, az Emmanuel, az ember lesz. A többi se kérhet 12 000 angyalt. Akkor legyen meg a te akaratod. Mi az Isten akarat, hogy minden ember üdvözüljön? Akkor értük, áldozom magamat. És két értelem. Hát persze az ő értelme az a zsenik értelménél nagyobb, az emberi, mert tiszta. Semmi zavarosabb nem tud gondolni. De nem az isteni természetnek a értelme. Mert mi a személy és a természet? Testvérek, nagyon sokat adott. A katolikus egyházban benne van a görög filozófia, és benne van az összes pogány vallás lényege. Hiszen az első kánon, amit most nem szeretnek mondani a papok, mert 3 perce hosszabb, az ősi kánon, abban mi van? Ábel áldozata. Hát ki volt az az Ábel? Hát ismerte Krisztust. És főpapod Melkizedek, te jóságos ég. Hát ha itt megjelenne, már higiéniailag is csodálkoznánk, hogy mit keres ez itt. És főpapod egy pogány, mert kenyeres bort áldozott és hódolt Ábrahám előtt. Hát vigyázzunk. Egyszer azt vetik a katolikus egyház számára, hogy kisöpölt mindent, amit pogány. Pedig koppányaik minden, azok mindentudók voltak. Az ősi, ezek a magyarkodók, ezek az igazi magyarság ellen vannak. Nem. Mindent elfogadott. Másik pedig azt mondja, hogy a katolikus egyház túl sok pogány elemet vett át. Hát ha két ellentétes dolgot mondanak rólunk, akkor a mélyben van az igazság. Mindent átvette a pogányságtól, ami szimbólum, ami a lélek vágya az Isten után, a körmenet, hogy valahova elmegyünk szent helyre, hogy egyszer majd beérünk Istenhez. A világosság, hogy gyertyát gyújtanak a sötétbe. Mind, de nem vette át a mítoszokat, Szent Pál azt így nem mondja, hogy a vénasszonyos meséket. Azt kibucolja. És így igen. És átvettük Arisztotelész fogalmait. Nagyon vigyázzunk. Itt az értelemnek a zsinat után, a zsinatnak el semmi köze, miatt a zsinat után egyrészt. Másrészt egy nagy megújulási lehetősége is volt is, aki komolyan vette. De ilyesmi, hogy hát nem a hittan számítál meg mind. Hát bocsánat. Hát tudni kell azt, hogy kicsoda Krisztus. Hát Nánszó mondta, hogy még mindig nem értitek? És végül majd megértitek? Ha kitartotok tanításomba, tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket, és csak az utolsó vacsorán mondhatja, hogy az igazság az nem egy elbont elv, hanem én vagyok az igazság. Egy személy van a mindenség alapjába, kezdetébe. Itt, kedves testvérek, nagyon vigyázunk az értelemnek a hitben való szerepe. Egy német tanulmányban kimutatja egy német teológus, hogy az első ikonok, azok filozófiai alkotások voltak. Az őskeresztényeket nem az érdekelte, hogy hogy nézett ki Jézus fényképet, nem, hanem hogy ki volt. És az filozófia. Tehát az, hogy Isten, aki emberré lett. Ezért aranysugarak felírják, hogy nem tudom én, kezdet és a vég, vagy micsoda Krisztus az Isten fia, és ezt nem értették meg, hogy ez bálványimádás, dehogy az. Hát, hogyha a te unokád Amerikában megszületett, és nincs még mobil, telefon, semmi, és végre egy fényképet küldenek, és megpuszilod, hát akkor azt a darab papírt puszíltad meg? Az a személy. A reneszánszban már, tehát a festő lehet, hogy megfestette a szűzanya alakjába a szeretőjét, minden, és ez sugároz. Az ikonok az filozófiai hit, mert Jézus is tanított filozófiát. de azt az igazit, metafizikát, ami túl van a fizikán, amikor azt mondta, hogy az atyának önmagában van élete. És megadta a fiúnak is, hogy önmagában legyen élete. Tehát az Isten élet, az önmagától való élet. A kérdés nem merülhet fel, hogy kitől lett, meg mi lesz vele. Már csak azért is, mert ha létezik ez a világ, most ide menekül legtöbb természettudós, hogy az ősrobbanás előtt is volt valami, meg azelőtt is volt valami, meg azelőtt is. Bocsánat, ha én most kérek tőled 1000 forintot, nem, nincs neked, a szomszédod, annak sincs, annak sincs, annak sincs, annak sincs, és valaki ad 1000 forintot, és ide eljut. Hát akkor egyszer valakinek volt 1000 forintja. Tehát a regresszió ad infinitum, a végtelenre kiutalt visszamenés, az logikátlanság. Tehát ha van létezés, az onnét vagy valakinek önmagában van létezése. Ilyenben, de még kevesebben se részesült Nietzsche. Tehát akár a Krisztus halálát, mikor azt mondta a keresztények, hogy Isten meghalt, értünk a kereszten, hát nem az isteni személy, a mi személyünk se hal meg, hanem az emberi természete. De az én halálom lesz. És az ő személy az a második isteni személy. Testvére, az a fájdalmas tulajdonképpen, hogy 7. osztályos voltam, és Dombóvár oda került dr. Sudár Dezső. Azt hiszem, hogy a hittantanításból doktorált. Hát nyilvánvaló Dombóváron a főnöknek legalább 3 káplánja volt. A Dezső bácsi az nem foglalkozott semmivel, csak az ifjúsággal, ami 20 hittanóra, az apácáknál is mindenütt, futballcsapat, színjátszócsapat, énekkar, minden. Hát úgy repítették ki, és megkapta mi kis falunk. És ő nem élményhittan tartott. Az volt az élmény, hogy ezeket elmondta nekünk érthetően. Hihetetlen. Ma is el kell mondani, hogy az a két természet és egy személy. És hát akkor megjelent a görög püspöknek, nem csak 2 gyertyája van, dikérion, hanem trikérion is, mert a másik pedig azt mondja, hogy egy isteni természet van, de 3 személy. Tehát kiábrázolja, hiszek egyet, miközben mondják. Ugye az olvasás, írás nem tudás előtti korszakban. Na most, hogy mennyire szüksége volt, az egyház nem akart filozófiai fogalmakkal megfogalmazni az ősi hitét, azt az eretnek Árius tette. Egy olyan világképbe akarta Krisztust beletenni, amelyet mindenki vallott, és akkor mindenki elfogadja. Tehát a félistenek közé tenni. Tehát nem a sors, az a felső, akivel nem lehet szóba állni, stb. És ekkor ő használt filozófiai fogalmakat. Na most, ha nem használ az egyház filozófiai fogalmakat, akkor elveszítettük Péter hitét. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Tehát nem hasonló lényegű, hanem azonos lényegű, nem homózír, homoiusios vagy homoousios, hát ez nem egy bet, egy i betű. Egyébként azt mondja, hogy egy i betű és veszőskesen szűnhet meg a törvényben, míg be nem teljesedik. Hát nem mindegy, hogy gazembernek mond valaki engem, vagy igazembernek. Ez vérre menő, de hát nem menjen vérre, hanem úgy, hogy a véremet és életemet tudjam odaadni ezért. És akkor segítségére jött a püspökök közül, hát nem volt mindenki olyan művelt, de egy részük nagyon művelt volt, mégpedig görög műveltség. A természet és a személy. Ha megkérdezem valakitől, hogy mi vagy, akkor azt mondja, hogy nem vagyok Isten, nem vagyok állat, én ember vagyok, ez a természet. A tulajdonságaim összessége, nem lehet felsorolni, de tudjuk. Ki vagy? Erre mondom a nevemet, és abból csak egy van, az a személy. És ezeket emelte be a hitnek olyan megfogalmazásába, hogy Árius visszaverje. Tehát a személy, az a valaki, az a második isteni személy. Akkor is, amikor a Názaret udvarán 4 évesként játszik, és ez a karácsony, hogy oda mehetek hozzá, és beszéletek vele, Jesuá, mit csinálsz? Hát sárból kis báránykákat. De adok ám neked is. Mind odaadom. Hát nem a tiéd. Minden az enyém, de odaadom. És ha hívja az anyja, is beszalad a konyhába. Ez a karácsony. És akkor is, amíg a kereszten függ. Atyám, bocsáss meg nekik. Hát én így nem tartozhatok senkihez, és csak ő benne tartozhatunk egymáshoz. És csak egy mellékmondat. Európa a nicei zsinatnak a műhelyéből, mint lehullott forgácsot kapta meg az, hogy személy meg természet. Csak kiforgatta az értelmét. Lásd az úgynevezett fölvilágosodás eszménye. Személyi jogok. India ma se tudja a személyt, jogilag is probléma van. Pontos, azt kell elfelejtened, az az üdvösség, hogy megsemmisülsz. Hihetetlen, amit adott melléktermékként. És hogyha ebből kivesszük Krisztus, akkor jön egy evilági humanizmus, emberszeretet, amely odáig mehet, hogy a magzatokat megöli. Szára Bíboros ebbe is egy csoda, hogy hallgatja meg a mai szélső liberálisokat, aki filozófiailag relativista tulajdonképpen. Tehát ő dönti el, hogy mi az igaz, mi nem. Azt mondja, hogy ez a szélső liberális irányzat abszolút ellene van a halálbüntetésnek. Hát azt mondja tulajdonképpen a katolikus egyház is, bár az Úr Jézus azt mondta Pilátusnak, aki azt mondta, tudod, hogy elbocsáthatlak és keresztre feszíthetlek. Nem volna hatalmat, ha fölülről nem kaptad volna. Csak rosszra használod. Tehát az egyház mindig amellett volt, hogy ne alkalmazzuk. Ha alkalmazza az állam, akkor pedig adja meg a megtérés kegyelmét neki. De nem, most erőszakosan, ez sincs, az önmagába bűn, hogy valakit megölnek. Akár mit csinált. Hirsch például azt a nagy hitlerista embert, aki legalább 1 millió zsidót kivégzett. Azért odaívott a tárgyalásra egy lengyel papot, hogy bizonyítsa azt, hogy tulajdonképpen ő itt-ott milyen emberséges volt, vagy micsoda. Hát ez volt a szerencséje, mert ez a pap mellette maradt, mert ő védte magát, és mielőtt felakasztották volna, azt kérte, hogy gyóntassa meg. És hangosan zokogva sírva gyónt. Feloldozta és kivégezték. De most erre figyeljünk. Ha önmagában egy ember élet kioltása függetlenül a körülményektől bűn, ezt azt mondtuk a teológián, intrinsece. Tehát önmagában nincsen szituációs etika. Hogy attól függ, hogy. Ezt mondja most a liberális világ. Akkor ez érvényben van a magzatra is. Nincs körülmény. Hogy kellemetlen a családnak, stb. Nincs. Köszönjük az érvet. És így kell ide figyelni Nietzschére is. Rosszul megfogalmazott, mert keresztény hit kerül így ki. Tehát, hogyha misszió és nyitott egyház, és mindenki térítsünk meg, először zárjuk be, és most mi térjünk meg. És akkor kinyithatjuk az ajtót. Hát persze ez mindig egyszerre kell lenni. Tehát befelé kell nekünk megértenünk azt, hogy mit kaptunk Krisztustól, és elfogadni azt, a bűnbocsánat és az Isten, és akkor mehetünk ki, mert a rosszul megfogott keresztény hitet hirdetjük, akkor ilyenek lesznek belőle. Kivisszük a félreértett hitünket. Kedves testvéreim, tehát minden egyes lelki gyakorlatnak egy új, mélyebb hitoktatássá kell alakulni. Itt a két kezdet találkozik. Teremtés 1-1, kezdetben teremtette Isten zeget és a földet, János, kezdetben volt az ige, és az ige Isten volt, és az ige hussá lett, így mondja, nem korpusz, hanem káró, hogy durván mondja az eretnekek ellen, emberré lett, hogy mi, aki hiszünk benne, már ne a test és a vér vagy a férfi akaratából, hanem Istenből szülessünk. Nálunk is le van egy olyan új születés, amelyet a Szentlélek visz végbe, hogy az ő isteni természetének részesei lehessünk. és János zsidó emberként a prológusának, az evangélium bevezetőjének nem hiába ezt az első szót használta, hogy berésít, enarché, kezdetben. Amen.
Kedves hallgatóink! Az elhangzott műsorunkban Barsi Balázs atya 2025. decemberében Szentkúton tartott lelki gyakorlatából hallottak részletet.
Hírek.
Megtartották a magyar papok találkozóját Ausztriában.